ami Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk további megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Péter apostol első leveléből, onnan is a második fejezet 18. versétől a 25. verség terjedő szakaszból hallgassuk Isten igéjét.
Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűrel sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.
Hagyjuk meg fejünket most, és válaszoljunk imádságban a mi Istenünk megszólító szavára. Atyán, köszönjük neked azt, hogy még mindig van szavad hozzánk. Olyan gyakran elfelejtjük ezt, olyan gyakran nem foglalkozunk vele, hogy neked, aki teremtettél minket, aki életre hívtál minket, neked üzeneted van a mi számunkra. Olyan gyakran úgy gondoljuk, hogy saját eszünkből, saját bölcsességünkből képesek vagyunk kezünkbe venni az életünket és irányítani azt. És mégis olyan gyakran elbukunk, olyan gyakran arcra esünk. Ezért kérünk téged, hogy ezen a mai napon engedd a te lelkedet, add, hogy a lelked által megnyíljon a mi szívünk, hogy letegyünk mindent, ami akadályoz abban, hogy megértsük, hogy elfogadjuk, hogy a sajátunkát tegyük a te életeket megváltoztató igédet. Így kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünket, add, hogy értsük mindazt, amire Jézus bennünket tanít, és amelyet nem csak tanított, hanem ő maga is átélt példát adva mindannyiunk számára. Kérünk téged, hogy áld meg az ige hallgatóit is, az ige hirdetőjét is. Jézusért kérünk, hallgass meg minket most. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide gyermek tanításra. Gyertek. Csak bátran, bátran. Jó, szép számmal előbújtatok a padokból. Ez az, ezt már szeretem. Fogjátok meg egymás kezét szépen. Jó? Elég, ha csak így a kis ujját, kis ujjadat oda nyújtod. Jó? Köszöntjük a gyülekezetet szép hangosan. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Nos, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, de az ember egy olyan lény, aki folyamatosan felfedez saját magán is dolgokat. Ezt most látom, hogy milyen izgalmas és milyen korán kezdődik el. A kislányom nemrég fedezte fel, hogy neki van lába és van keze. Eddig is tapasztalta, hogy valaki folyton fejbe vágja, de ez így most kezd benne tudatosodni, hogy ez a valaki, ez ő maga, aki így a kezével csapkod. És amikor ezt így láttam, elgondolkoztam azon, hogy milyen érdekes, hogy végig kíséri az életünket az, hogy felfedezünk saját magunkon újabb és újabb tulajdonságokat. Nem tudom, hogy volt már veletek ilyen, hogy felfedeztetek olyan dolgot, amit korábban nem tapasztaltatok magatokról. Megleptétek saját magatokat is. Van, amikor ez ilyen negatív, hogy olyan dolgot csinálunk, amit nem is gondoltunk volna, hogy mi képesek vagyunk ilyenre. Mondjuk képes vagyok hazudni, és akkor korábban azt hittem, hogy én sosem hazudok, aztán egyszer csak olyan helyzetbe kerültem, hogy a végén azt veszem észre, hogy mégiscsak hazudtam. Volt már veletek ilyen? Vagy éppen pozitív irányba? Azt hittétek, hogy valamit nem tudtok megcsinálni, vagy nem vagytok elég erősek hozzá, vagy elég kitartóak, és sikerült mégiscsak megcsinálni azt a feladatot, teljesíteni. Megtörtént? Jól van, a bólogatásból azt vonom le, hogy átéltetek már ilyet. És az egész életünk erről szól, hogy folyton újabb és újabb dolgokat fedezünk fel magunkon, még az idősek is felfedeznek. Esetleg egy-egy olyan testrészt, ami korábban nem fájt, elkezd fájni nekik, vagy hasonló módon kellemetlen meglepetések, de pozitív meglepetések is érnek minket. És milyen szomorú, hogy ebben a nagy felfedezésben nagyon sok ember nem fedezi fel azt a valakit, aki ott van az életében, Jézus Krisztust. Aki jelen akar lenni, aki azt akarja, hogy egyre jobban megismerjük magunkat, egyre jobban megismerjük őt, és észrevegyük mindazt, amit az életünkben munkálkodik. Vannak olyanok, akik már olyan idősen, mint ti, felismerik Isten jelenlétét az életükben, felfedezik, de van, aki még egészen sokáig halogatja ezt. Én arra biztatlak titeket, hogy legyen szemetek arra, hogy Isten hogy van jelen az életetekben. Volt nekem egy megrázó élményem, amikor egy már nyugdíjas tanár, ember tett bizonyságot a mi egyetemi közösségünkben, és ő mondta el azt, hogy ő már bőven 70 éves elmúlt, amikor megismerte Istent. Amikor felfedezte azt, hogy Isten létezik, hogy Istennek terve van az ő életével. És elmondta azt, hogy 70 év után mennyi mindent másképp csinált volna, ha korábban is tudja mindazt, amire akkor rádöbbent. Nektek hatalmas ajándék az, hogy már most ilyen fiatalon hallhattok Istenről. És ezért bíztatunk mindannyian titeket arra, hogy éljétek úgy az életeteket most is már, és a következő évtizedekben is, hogy tudjátok és felfedezitek Isten jelenlétét a szívetekben. Köszöntsük akkor a gyülekezetet még egyszer. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ott szemben várnak titeket a gyerektanításra, és nem tudom, hogy tudtok majd kimenni, vagy felmentek, jó, fel fogtok menni, menjetek gyermektanításra. A gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve keresse ki a 172. dicséretet, és énekeljük közösen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 38. verstől a 42. versig terjedő szakaszból, a hegyi beszédből. Jézus így tanít mindannyiunkat. Hallottátok, hogy megmondatott: szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, azt hiszem, vannak olyan ige szakaszok, amelyek után egy lelkészi közösségben nem feltétlenül kapkodnak a lelkészek, hogy na én akarok erről az ige szakaszról prédikálni. Vannak olyan nehéz ige szakaszok, amelyek hát megizzasztják még akár télen is a lelki pásztort, hogy erről hogy lehet úgy prédikálni, hogy igazat is mondjak, de a gyülekezet se zavarjon ki a templomból paradicsomot dobálva rám. Nagyon nem egyszerű, mert kétféle nagy veszély fenyegeti azt, aki a hegyi beszédről beszélni kíván, azt értelmezni kívánja. Az egyik az, hogy próbáljuk felvizezni mindazt, amit Jézus Krisztus itt mond, vagy pedig az ezt megelőző, vagy ezt követő szakaszokban. Próbáljuk azt mondani, hogy hát ez így akkor és ott ezt mondta, de igazából valójában nem is úgy gondolta, hanem valamiféle lelki síkon kell csak ezt így átérteni, és amit ő ott így elég egyértelműen megfogalmaz, az nem is úgy van valójában. Sokan ezt mondják, és akkor meg lehet könnyebbülni, lehet egyet sóhajtani, felállni, és úgy kimenni a templomból, mintha mi se történt volna. Elmondta Jézus, szép volt, kedves volt, de valójában nem sok köze van az életünkhöz. Ha pedig úgy állunk itt meg, ahogyan esetleg azok az első emberek, akik hallották ezeket a szavakat ott a hegy lábánál, a boldog mondások után néhány perccel, és egyenes, szó szerinti, nagyon is kemény valóságában értették, akkor bizony eljön a pillanat, amikor nekünk is zavarba kell jönnünk. Hogy is van mindez? Hogyan lehet az életünk, a tapasztalatunk, és Jézus szinte könyörtelen, határozott és kemény szavai közötti szakadékot átugrani, betölteni, vagy csak egyszerűen beleesni? Mi a megoldás? Mit tudunk kezdeni a hegyi beszéd szavaival? Mert hát azt tapasztaljuk ugye, hogy mi nem ilyen világban élünk. Nem tudom, hogy ki az, aki találkozott olyan emberrel, akire ténylegesen igazak ezek a szavak, aki nem áll ellen a gonosz embernek. És nem csak, hogy nem találkoztunk, rögtön a fejünkben az jön elő, de hát milyen gondolat ez? Nem ellenállni a gonosz embernek, nem szembeszállni vele, hiszen hát pont ez lenne a feladatunk, nem? Nem ez a küldetésünk, hogy ebben a világban szembeszálljunk a gonosz emberekkel, és legyőzzük őket ilyen vagy olyan módon. Valamilyen furcsa módon mindazt, amiről Jézus itt beszél, nem csak, hogy nem tudjuk megtartani, hanem még csak nem is akarjuk, mert nem tartjuk erénynek, nem tartjuk valójában helyesnek, sem egyéni, sem pedig közösségi életünkre nézve. Valljuk meg ezt őszintén, mondjuk ki ezt őszintén. Nem tartjuk itt igaznak azt, amit Jézus állít. Ez a mi nagy problémánk, és mégis itt vannak ezek a szavak. Azzal kezdtük el a hegyi beszédet, ugye, hogy szóról szóra, mondatról mondatra fogjuk magyarázni, nem tudjuk átugrani, hamar kiderülne a turpisság. Mit tudunk akkor kezdeni ezekkel a mondatokkal? Mi is ez valójában, amiről itt Jézus beszél? Valami rózsaszín kötkép, egy utópia, majd a mennyek országában, halálunk után ilyen lesz a világ? Vagy valami olyan egyszerű balga gondolat, aminek semmi köze nincsen a valósághoz? Amiről itt Jézus beszél, az valójában, induljunk ki innen, Istenre nagyon is igaz. Ugye ezt olvassuk nála, hogy ő jókra és gonoszokra is felhozza az ő napját. Isten végtelen nagyvonalúsággal van jelen ebben a világban, nem tesz különbséget azokkal szemben, azok bizonyos értelemben a jók és gonoszok között. Látjuk, hogy áldásai azoknak egy jelentős része, még az őket nem szerető, őt nem szerető, nem tisztelő embereknek is jár. De hát valaki, aki olyan gazdag és olyan nagyhatalmú, mint Isten, ezt megteheti. De mi hogyan? Valójában azt érezzük, amikor ezeket a szavakat látjuk, hogy fordítsd oda bal orcádat, hogyha a jobbra kapsz egy nagy pofont, hogy ezzel csak kiszolgáltatnánk saját magunkat. Méghozzá nem is akárkinek, Jézus maga mondja, gonosz embereknek szolgáltatnánk ki magunkat. Nem lehet, nem tudjuk Jézus szavait komolyan venni a mi eredendő természetünk alapján. De voltak olyanok, és fontos, hogy erre hivatkozzunk, akik megpróbálták életük során, akik amellett érveltek, és így is éltek, hogy igenis lehet komolyan venni a hegyi beszédet. Csak egy valakit említsek, akitől majd idézni is fogok, Dietrich Bonhoeffer, a német teológus lelkipásztor, aki 1945-ben, néhány hónappal a harmadik birodalom bukása előtt halt meg egy koncentrációs táborban, azért, mert komolyan vette ezeket a szavakat. És ő tudta jól, hogy van egy kulcs, amivel a kezünkben megérthetjük, átélhetjük, az életünk alapjává tehetjük ezeket a gondolatokat, viszont ezek nélkül ott maradunk a szakadék másik szélén, és nem értjük, nem tudjuk megérteni Jézus szavait. Ez a kulcs pedig maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus, aki kimondja, elmondja ezeket a szavakat, aki ott áll a hegy, a boldog mondások hegyének tetején, ő maga mondja el. Aki valójában azt mondja, ugye, hogy a törvényt ő nem megváltoztatni, hanem betölteni jött. A betölteni azt jelenti, hogy ő nem valamit hozzátesz, átértelmez, hanem az ő életével betölti, valósággá teszi. Valójában itt önmagáról beszél elsősorban Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy ő az, aki így fogja elviselni a jogtalanságot, a megalázást, a fájdalmat, az igazságtalanságot. Ő az, aki ilyen nagy lelkűséggel osztja meg önmagát, az ő szeretetét és kegyelmét az emberekkel. Ez az a kulcs, amivel megérthetjük. És kezünkbe adja, hiszen ő az, aki ott áll, és mélyen a szemünkbe néz, és mondja ezeket a szavakat, és arra bíztat minket, hogy értsük meg, kövessük őt, próbáljuk ki életünk alapelveiként a hegyi beszédet. Nézzük meg hát, hogy miről is beszél valójában. Itt az alapelve, amit idéz ugye Jézus, hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Talán elsőre olyan kegyetlennek, olyan igazán ókorinak tűnik ez a mondat, de ha belegondolunk, ez egy nagyon korrekt jogfelfogás. Milyen jó lenne, hogyha ebben a világban mindenki csak szemet szemért venne, fogat fogért. Ha ez lenne az alap, mert már ez is korlátoz, ha csak a gyerekeket nézzük meg, ugye egyik belerúg egy kisebbet a másikba, akkor nem fog a sértett fél arra vigyázni, hogy pontosan ugyanakkorát rúgjon vissza, sőt, egyetlen egy szempontja lesz, hogy legalább kétszer akkora fájdalmat okozzon. Mindannyian ilyenek vagyunk. Ez a gondolat már önmagában is egy nagyon komoly korlátozó, nagyon komoly etikai alapelv lenne. Csak annyit adj vissza, amennyit kaptál. Ez lehet az igazság mércéje, és ezzel egyet is tudunk érteni, ugye? Hallottátok, hogy megmondatott, és mi is elfogadjuk, próbáljuk talán életünk alapjává tenni, de hát nem mindig sikerül. És ugyanezt gondoljuk Istenről is, ugye? Ezért fontosak ezek a szavak, mert Istent is így képzeljük el, hogy ő azt adja vissza, amit neki adunk. Ha én Istent megsértem és megbántom, akkor jön a büntetés, jön a bosszú az ő részéről. Ott van szívünk mélyén ez a gondolat. Azt érezzük, hogy erre lehetne egy közösséget felépíteni, egy társadalmat. Ez lehet egy konzervatív, erkölcsös, morális, közösségi elv. Azt add, amit kaptál. És Jézus nem hagyja itt abba, azt mondja, én pedig azt mondom nektek. Nézd meg, kedves testvérem, ezt mondja Jézus, hogy mi az igazság mindezzel szemben. Hogy ez legfeljebb az első lépcső lehet, de van itt még tovább is. Isten terve messzebb vezet, mint a szemet szemért elve. És négy nagyon furcsa példát hoz, amelyet egy pillanatra engedjünk közel magunkhoz, hogy lássuk, miről is szól. Ugye az első azt mondja, hogy ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Még azon is hangsúly van, hogy honnan érkezik az a bizonyos pofon. Ugye jobbkezes ember van előttünk, jobb oldalról csak és kizárólag a tenyere külsejével tud pofont adni. És hát tudjuk jól, hogy itt nem is az erő a lényeg, hanem a rendkívüli sértés és megalázás, amit egy ilyen külsővel osztott pofonnal szoktunk kiosztani. Azt mondja Jézus, hogyha ennyire rendkívüli módon megaláz téged valaki, akkor is te legyél képes benyelni ezt a sértést, és fordítsd oda a másik arcodat is. Ugye, ezt egy pillanatra szó szerint vesszük, akkor azért megdöbbenünk, hogyan lennék én erre képes, és egyáltalán mi értelme lenne annak, hogy így válaszoljak egy teljesen igazságtalan és aljas megalázó sértésre. És Jézus folytatja, azt mondja, hogyha elveszik a te alsó ruhádat, add oda nekik a felsőt is. Ugye ma pillanatra se jönnénk zavarba, hazamennénk legfeljebb, és levennénk egy újat a szekrényből. Az ókori embernek jobb esetben egy-két alsó ruhája, de felső ruhája egyszerre a legtöbbnek egy darab volt. Azt mondja Jézus, ha valaki odajön és jogtalanul elveszi a vagyonod egy jelentős részét, te tárd szét a karjaidat és engedd, hogy még, ahogy szoktuk mondani, a gatyádat is leperelje rólad teljesen igazságtalanul. Engedd, hogy a saját jogod és igazságod elvesse. Ne harcolj érte és ne küzdj érte. És aztán ott van a harmadik példa, az a bizonyos mérföld. Ugye egy elfoglalt, megszállt országról beszélünk, ahol a római katonák, ahogy jártak-keltek az országban, elég volt a lándzsájuk hegyét szimbolikusan hozzáérinteni egy emberhez, és az bármilyen feladatra, munkára azonnal elrendelhették, és kötelessége volt teljesíteni. Jól ismerjük ugye a nagypénteki történetből, amikor Jézus elesik a kereszttel, akkor is így a tömegből kivesznek egy embert, azt a bizonyos Simont, hogy vigye tovább a keresztet. És ez mindennapos volt az életükben. El tudjuk képzelni, micsoda indulat lehetett ezekben az emberekben, hogy folyamatosan ilyen megalázó módon kellett az őket elnyomó és kizsákmányoló rómaiaknak mindenféle szolgálatot teljesíteni. És Jézus azt mondja nekik, ha valaki egy mérföldnyi úton kényszerít téged, hogy menj vele, és nem csak sétálj vele és beszélgess vele, hanem a cuccát is vidd a hátadon, akkor te legyél kész arra is, hogy még egy mérföldet vele menj. Teljesítsd túl a te kötelességedet, akkor is, hogyha az nem szívből jön, hanem kényszerítenek rá. És ha még mindez nem lenne elég, ott az utolsó, a plusz egy, ha valaki kölcsön kér tőled, adj neki is, ne fordulj el tőle. Nem mondja azt, hogy hasznos célra kér kölcsönt, nem mondja azt, hogyha megígéri, hogy visszafizeti. Ha valaki csak kér tőled, annak adj kölcsön. Ne foglalkozz a címzettel, hanem te csak adj annak, aki kér. Végtelen, végtelen, szinte felfoghatatlan nagy lelkűséggel. Mit tudunk ezzel kezdeni? Ugye nem lett a helyzet könnyebb, nem lett a helyzet egyszerűbb, ott rugódzik bennünk valami, de hát ennek nincs semmi értelme. Hagyom, hogy megüssék a bal arcomat is. Mi lesz jobb? Mitől lesz jobb ez a világ? Mit is jelent mindez? Kezdjük az elején. Ugye azt mondja Jézus, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel. Ha valaki megnézi a Bibliában, többször is olvassuk azt a felszólítást, hogy szálljatok szembe a gonosszal. Mintha ellent mondaná ez a kettő egymásnak, de valójában az az igazság, hogy a Szentírás arra biztat minket, hogy harcoljunk és küzdjünk az ördöggel, a sátánnal, annak minden lelki gonoszságával, amellyel tönkre akar minket tenni. De különbséget tesz a gonosz ember és a gonosz között. Azt mondja, hogy ne a gonosz emberrel küzdj, hanem az ördöggel. Másrészt pedig nagyon is reális, azt mondja Jézus, hogy bizony itt gonosz emberekről van szó, nem arról beszélő, hogy itt jó emberek néha rosszat tesznek, hanem gonosz emberek vesznek minket körbe. És a mondatok első fele Jézus szerint mindannyiunkra igaz lesz. Az életünk tele lesz pofonokkal, rendkívül súlyos sértésekkel, megalázásokkal. Olyanoktól kapjuk, akik gyakran nagyon közel állnak hozzánk, családtagjainktól, barátainktól. Lesznek kőkemény jogtalanságok az életünkben, amikor minden felszólal bennünk, hogy ez igazságtalan, ez aljas, ilyet nem lehet tenni egy emberrel. És lesznek olyan kötelezettségeink, olyan feladataink, amelyeket nagyon nem szívesen teljesítünk, nagyon nem akarjuk megcsinálni, és mégis meg kell tennünk. És hát azt meg valószínűleg tényleg mindannyian átéltük már, hogy nagyon sokan fognak tőlünk kölcsön kérni, és jó páran nem fogják azt megadni, akármilyen értelemben is vesszük ezt. És Jézus azt mondja, hogy ne szálljatok velük szembe, ne állj bosszút. Vagy Pál apostol ezt így fordítja, így magyarázza máshol, a rosszat te jóval győzd le. Ugye mennyire más ez, mint az a logika, amiről megmondatod, hogy szemet szemért, fogat fogért, rosszat rosszal viszonoz, és azt mondja Jézus, hogy nem, törd meg a rossznak ezt a spirálját, győzd le a rosszat jóval. És ez az, ami nagyon távol áll tőlünk, mert mi valahogy nem tudunk tiszta, őszinte jóságot szembeállítani a gonoszsággal, hanem mindig valami mást. Például legendás a keresztjének ravassága, ugye? A keresztjének igazán nagyon gyakran Machiavelli legjobb követői lesznek. A cél mindig szentesíti az eszközt. Mindig belefér egy kicsi, pici aljasság, ravasság azért, hogy a jó célt elérjük. És Jézus azt mondja, hogy nem alkudhattok meg, törjétek meg a gonoszság láncolatát, akkor is, hogyha ez rendkívüli áldozattal jár, rátok nézve. Válaszolj a gonoszra jósággal. Jól ismerjük, hogy az életünk tele van ilyen spirálokkal, ugye a vicc szerint úgy kezdődik, hogy először a főnök ordít a beosztottal, aztán a beosztott hazamegy, ordít a családtagjával, a családtagok egymás között ordítanak, míg a szülő ordít a kisgyerekkel, kiadja magából a feszültséget, aztán végül a gyerek fog, ha mással nem, akkor a maciával ordítani. Végig megy a rossz, végig megy a gonosz az ember életén, és Jézus azt mondja, hogy törjétek meg. Akkor is, ha benned van, akkor is, hogyha igazságosnak érzed, ha úgy érzed, hogy ki kell adnod belőled, ha bosszút kell állnod, akkor is törd meg a rosszat jóval. Mert ez a gondolkodás, a szemet szemért elv megmérgezi az életünket, megmérgezi a családjainkat. Ugye kapunk sértéseket, pofonokat, jogtalanságokat, és tényleg egy pillanatra álljunk meg, és próbáljuk egyet-kettőt ezekből felidézni, hogy hogyan kezeljük ezeket az életünkben. Vajon mit kezdünk velük? Dédelgetjük őket? Visszük magunkkal hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül azokat a pofonokat, amelyeket úgy visszakézből kaptunk, és ott ég az arcunkon még évekkel később is. Gondolatban folyamatosan bosszút állunk. Ugye nem tesszük meg, mert mi jó keresztények vagyunk, de hányszor elképzeljük, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki őt is elkapná. Hányan és hányan tesszük ezt? Ott van a szívünk mélyén. És felemészt bennünket, a szószoros értelmében is, akár biológiai értelmében betegségeket okoz, de lelki értelmében teljes mértékben pusztít ez. Vagy pedig kiéljük és bosszút állunk és tönkretesszük. Tönkretesszük családjainkat, tönkretesszük kapcsolatainkat. Munkahelyek mennek tönkre arra, hogy adjuk és kapjuk, adjuk vissza mindazt, amit jogosan visszaadhatunk. És hány meg hány olyan család van, ahol már nem is tudják, hogy ki kezdte el, és nemrég harmadik generációs ifissel beszéltem, aki mondja, hogy ő már nem is tudja, hogy miért utálják azt az unokatestvért és az ő családját, de valahogy utálja az egész család, és nem tudja, hogy miért, ködbevész. Ott voltak azok a bizonyos pofonok, azok a jogtalanságok, és visszaadtuk nekik. És mi lett az eredmény? Az, hogy szétesett a család. Így mennek szét munkahelyi közösségek, gyülekezetek is nagyon gyakran, miközben, és ez a félelmetes, miközben mindannyian igazságosnak gondoljuk magunkat. Hiszen jogom van hozzá. És Jézus pont ezért hoz ennyire sarkos példákat, mert itt mindegyiknél jogom lenne, hogy visszaüssek, hogy megtartsam a ruhámat, hogy ne menjek el vele arra az egy mérföldre. És mégis, ha megteszem, ha rosszra, rosszal válaszolok, ha bár jogom lenne hozzá, nagyon sokszor tönkre megy körülöttem az életem. És ez a gondolkodás másrésztől megmérgezi az Istennel való kapcsolatunkat. Ugye elvárjuk tőle ugyanazt, hogyha a szívünk mélyén ez a szemet szemért elv van, hogy ő is így ítélje meg a világot és benne minket. És milyen érdekes, hogy teljes mértékben kiakadunk, hogyha nem ezt látjuk. Ha azt látjuk, hogy egy gonosz, rossz ember, aki ráadásul velünk személyesen volt gonosz, jól megy az élete. Áldása van, nagyobb az autója és még a háza is talán. Akkor hogy van ez, kedves Isten? Ő miért nem? Ő miért nem kapja meg a büntetését? Ugye olyanok vagyunk néha, mint Jónás, aki kiült a bűnös város szélére, és kibontott egy csomag popcornt, és várta, hogy a villámlás lecsapjon, és elpusztuljon az a sok gonosz, aljas ember, hiszen igaza van, ők bűnösök. Aztán másrészt pedig, hogyha ezt személyes szintre engedjük, ezt a logikát, ezt a törvényszerűséget, akkor kialakul bennünk egy lelki görcs, hiszen ha szemet szemért, fogad fogért, Istennel szemben is, ő úgy fizet, ahogyan én adok neki, akkor ki az, aki meg tud vele szemben állni? Ki az, akinél nem Isten bosszúja az, ami legvégül várja őt? Ha Isten is így gondolkodna, akkor nagyon nagy bajban lennénk, és biztos, hogy elbuknánk. Valójában azonban Isten a saját igazságát egészen más módon érvényesíti. Ő az ő napját felhozza a jókra és gonoszokra, ő végtelen gazdagságából kegyelmet ad mindannyiunknak. De nagyon fontos, hogy Krisztus nélkül nem tudjuk meghaladni ezt a gondolkodást. Számomra nagyon megrázó volt, amikor egyszer volt lehetőségem személyesen is beszélni olyan idős emberekkel, akik a II. Világháborúban munkatáborokba lettek elhurcolva. És ott átélték a pofonokat, a ruhájukat levették, mérföldekre kényszerítették őket, elvették a vagyonukat, és hogy hogyan dolgozták fel ezt önmagukban. Hogyan lehet ezzel mit kezdeni? A családtagjaidat megölik, életedből, fiatal életedből hosszú éveket elvesznek, és mit tudsz ezzel kezdeni? És azok, akik túlélték, már ez is egy izgalmas kérdés, hogy ki az, aki túléli, azok, akik túlélték, köztük kétféle csoport volt. Az első teljesen hitetlen lett, mert megélte azt, hogy ez az alapelv, hogy szemet szemért, fogat fogért nem működik. Mert a gonoszok nem kapták meg a büntetést, és hogy ő teljes mértékben ki lett semmizve. Nem lehet egy személyes Isten létezését ebben a világban feltételezni, hogyha ilyenek történnek meg velünk. És teljesen hitetlenek lettek, és azt mondták, hogy nincs Isten, nem létezik. Pedig lehet, hogy hívőként kerültek a táborba. Viszont a második csoport az egy érdekes módon sokkal közelebb került Istenhez, és az ő kegyelméhez, és az ő szeretetéhez, mert megértették, hogy Isten kegyelme másképp működik, mint ez a világ. És ez a kegyelem segítette őket, a pofonokat, a jogtalanságokat, a kötelezettségeket és az értelmetlen feladatokat elviselni. Mert megértették, hogy Isten kegyelme az, ami válasz mindarra Jézus Krisztusban, amelyet mi átélünk. És Jézus válasza nagyon konkrétan jön hozzánk közel, Péter leveléből, amit hallhattunk itt az előbb. Ugye azt olvastuk itt, Péter azzal biztatja azokat az első keresztényeket, akiket halálra üldöznek a rómaiak. Ugye azt mondja nekik, hogy cselekedjétek álhatatosan a jót, még akkor is, ha büntetést kaptok érte. Milyen gondolat ez önmagában? Azt mondja, hogy azért, mert a ti megváltótok Jézus Krisztus ugyanezt tette. Elviselte a sértést, a pofonokat, amikor leköpték, amikor semmibe vették, amikor a családja is kitagadta, mindezt elviselte, mert ő ilyen. Ez jön a szívéből, az ő szeretete, és ezzel tölti be a törvényt, amelyet nekünk is ad. Egy ember tehát biztosan van, aki mindezeket valósággá tudta tenni, amelyekről Jézus beszél, és én hiszem és vallom, hogy ez a módszer hatásos lehet, amit Jézus itt elmond. Azzal, hogy magamat gyengévé teszem, azzal, hogy magamat kiszolgáltatom, mert erről van itt szó, azzal néha, de hiszem, hogy gyakran is le tudjuk győzni a gonoszt. Az a Dietrich Bonhoeffer, akiről az elején beszéltem, azt mondja, hogy a másik legyőzése azáltal történik, hogy ki kell fulladnia a gonoszságának, mert nem találja, amit keres, és pedig az ellenállást, és ezzel az új gonoszságot, amelyel még inkább lángra lobbanhatna. Nem a tűzzel kell harcolni, hanem nem szabad adni, hogy táplálékot kapjon. Le kell mondani minden fajta személyes jogunkról, hogyha Jézus követői akarunk lenni. Sőt, bizonyos értelemből, és ez a nagyon kemény, még a szenvedés jogáról is. Hiszen nagyon sokan szeretünk szenvedni, és szinte kéjelgünk abban, hogy mi vagyunk az áldozatok, hogy én mi mindent fel nem áldozok másokért, az életem csak arról szól, hogy osztogatom magamat. De valójában szívem mélyén nem szívesen teszem ezt. És Jézus azt mondja, hogy mondj le erről is. Mondj le minden jogodról. Egyedül ő maga, Isten fia legyen neked elég. Erről szól ez az egész történet. Hogy feltétlenül, minden feltétel nélkül kösd az életedet hozzá, aki mindent feláldozott érted. És akkor átélheted azt a totális szabadságot. Mert végtelen szabadság azt mondani, hogy elveszed a ruhámat, itt a másik. Nem vagyok hozzá kötve, én ilyen mesztelenül is élhetek. Végtelen szabadság az, hogy a birtoklás vágyától is megszabadulhatok. Végtelen szabadság az, hogy a saját méltóságom, a saját büszkeségem sem gyötör többé az a kép, amelyre építem az életemet. És erre a szabadságra, erre a saját énünktől való megszabadulásra mondja azt a Szentírás, ugye a szakszavával, hogy ez az újjászületés. Egy egészen új ember lép elénk. Itt már nem arról van szó, hogy erkölcsösebb lesz egy kicsit, hogy valahogy kozmetikázza az életét, hanem mindent kockáztat, mindent elenged, mindent szabaddá tesz az életében azért, hogy újjá születhessen. Ezt kéri Jézus tőlünk, hogy így vállaljunk el, fogadjuk el ezt a nagyszerű, nagyszerű szabadságot, amelyben ő a példa. És azért nagyon, nagyon veszélyes ez, mert nem csak rossz dolgokról kell lemondanunk, ez a félelmetes ezekben a mondatokban, hanem nagyon gyakran még a jó dolgokat is el kell engednünk. Ugye Jézus nem csak Zákeust kéri arra, hogy a vagyonát ossza szét, aki jogtalanul szerezte és lopta. Nagyon igazságos lenne, szemet szemért, fogat fogért, hanem a gazdag ifjúnak is ezt mondja. Akiről nem azt olvassuk, hogy ő harácsolta és lopta a vagyonát. Övé jog szerint. És Jézus azt mondja, hogy akkor leszel képes Isten fiaként, Isten gyermekeként jelen lenni ebben a világban, ha képes vagy még arról is lemondani, ami jogszerint a tiéd lenne. Azért, hogy tiéd lehessen az a nagyobb, az a csodásabb, az a mélyebb kincs. Azonban nagyon érdekes, ugye, hogy hogyan lehet ez mégis a mindennapjaink alapja. Lehet-e ez az egész egy hétköznapi erkölcs alapja? Számon lehet-e kérni mindezt embereken, amiről itt eddig hallottunk? Valójában azt látjuk, hogy igazából óvakodni kell mindennek még a hirdetésétől is, bármilyen furcsa ez most éppen egy ige hirdetésben hallani ezt a gondolatot, mert mindezt elsősorban megélni lehet. Egyedül Jézus Krisztus szájából hangzik hitelesen ez a néhány mondat. Egyedül ő az, aki hirdetheti, és ezért is kell, hogy az ő szájából hangozzon, mert ő az, aki ezt tökéletesen és maradéktalanul teljesítette. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ne egymásra nézzünk, még csak ne is a lelkészekre, ne is a vezetőinkre, hanem Jézus Krisztust kövessük ezen az úton. És olyan kérdéseket tegyünk fel végezetül magunknak, hogy hol járunk mindebben. Két kérdéssel lehet mindezt közelebb hozni magunkhoz. Először is azon gondolkodjunk el, hogy kit látunk a mindenható Istenben. Mennyei atyának látjuk őt, aki nem bosszúval, nem rosszal fizet az ő gyermekeinek, vagy pedig egy mennyei bíróként tekintünk rá, akinek az ítéletétől még mindig félnünk és rettegnünk kell. És másodszor pedig azt a kérdést kell feltennünk, hogy kit látunk a körülöttünk lévő emberekben. Mert Jézus mondja, hogy sok gonosz ember vesz minket körbe. Nem a gonoszság meghatározása és észrevétele az, ami probléma lehet, hanem az, hogy mit látunk bennük ezekben az emberekben. Olyan testvéreket látunk bennük, akiket lehet szeretni, lehet velük nagy lelkűnek lenni, vagy pedig olyan gonosz embereket, akiket le kell győzni, el kell pusztítani, akivel szemben nekem számlám van, amit ki kell egyenlítenem. Végezetül egy történetet szeretnék csak elmondani, ami már tovább vezet a következő ige szakaszunkra, amelyről majd legközelebb lesz szó, de engem nagyon megrázott, amikor ezt tapasztaltam, hogy hogyan lehet egy emberre tekinteni. Egyszer egy kórházban voltam lelki gondozói beszélgetésen, és a szomszéd ágyon feküdt egy férfi, egy körülbelül 80 éves férfi, aki egyszerre volt Alzheimer kóros és Parkinson kóros. Nem tudott mozdulni sem, enni sem tudott, már is ott volt mellette a jó néhány évtizeddel fiatalabb felesége is. És egészen megrázó volt, hogy mit látok én ebben a férfiben, egy beteg, magatehetetlen embert, és mit látott az a nő abban a férfiben, aki ott feküdt. Még mindig az erős, a csodálatos, a tiszteletreméltó, a szeretetreméltó férfit látta benne, aki akkor már magatehetetlen volt, és megfordíthatatlannak tűnt az állapota. Erről beszél Jézus Krisztus, hogy Isten ezzel a tekintettel néz minket. Azt látja bennünk, azt a csodálatos, szeretett gyermeket, akinek megteremtett minket. És ezt szeretné, hogy mi is így nézzük egymást, így tekintsünk egymásra, és nem csak azokra, akik úgy viselkednek, akik valóban tiszteletreméltók, valóban szeretetreméltók, hanem azokra is, akik bizony kívülről nézve nagyon is gonosz emberek. Kedves testvérek, ne szálljunk szembe a gonosz emberrel, hanem viszonozzuk a rosszat jóval, és így győzzük le a gonoszt az életünkben. Úgy legyen. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjére válaszoljunk. A 466. énekünk első két versszakát énekeljük. Imádkozzunk! Mindenható mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által megrendülve állunk meg előtted, atyánk, amikor a mi életünket, életünk gyakorlatát, azokat az alapelveket vizsgáljuk meg, amelyek alapján élünk, cselekszünk, gondolkodunk, ahogy viszonozzuk mindazt, amit kapunk a körülöttünk lévőktől. Megvizsgálva magunkat azt látjuk, hogy nagyon nem ütjük meg, még a szemed szemért, fogad fogért mércéjét sem. Nem, hogy közelítenénk mindahhoz, amelyet Jézus Krisztus képvisel és képviselt. Atyán, kérünk téged ezért, hogy hadd világítson be a mi életünkbe a te szent lelked, hiszen csak te vagy képes arra, hogy megértesd velünk, hogy te mennyire szeretsz bennünket, hogy milyen a te kegyelmed, hogy mit szeretnél a mi életünkkel. És így könyörgünk, hogy szabadíts fel minket arra a végtelen szabadságra, amely elengedi, elszakad a bűnös szokásoktól, gonosz gondolatoktól, de képes lélekben elszakadni mindattól, a jótól is, értéktől is, ami köt minket, hogy le tudjuk tenni oda Jézus Krisztus elé a mi büszkeségünket, a mi méltóságunkat, a mi jogainkat, a mi személyes igazságunkat, attól, hogy mindezt oda tudjuk neked adni, és tőled vegyük el az egyetlen méltóságot, azt, hogy mi Jézus Krisztus testvérei és az Atya gyermekei lehetünk, hogy tőled vegyük el az egyetlen igazságot, Jézus Krisztust magát, azt az igazságot, hogy a mi bűneinket ő a kereszten elvégzett áldozatával megbocsátotta. Add, Urunk, hogy így tudjunk jelen lenni ebben a világban, szabadon és mégis szolgálóként. Add, hogy tudjuk szolgálni egymást, odaadni mindenünket azért, hogy építsük azokat, akik körülöttünk vannak. Hogy a gonosz emberekben meglássuk azokat, akik a jóval, a szeretettel hozzád simulhatnak, akik megtérhetnek, akiket te hívsz vissza elkóborolt bárányként a te nyájadba. Add, hogy ne gonoszsággal fizessünk nekik, hanem szeretettel és megbocsátással. Így kérünk téged, hogy formálj és alakíts minket, a mi gyülekezetünk lelkiségét és légkörét, a mi intézményeinket, iskolánkat, óvodánkat, konyhánkat őrizd meg, add, hogy ez a végtelen szeretet és nagy lelkűség és kegyelem sugározzon belőlünk. Ezt tapasztalják meg az emberek, amikor bejönnek ide, amikor találkoznak velünk. Így könyörgünk magunkért, azért, hogy mindenre képesek legyünk a te segítségeddel. Könyörgünk a betegeinkért, azokért, akik a gyász terheit hordozzák ezekben a napokban, hetekben, hogy te legyél ott velük, te őrizd meg őket, te bátorítsd, és add azt a bizonyosságot nekik, hogy a te kegyelmed mindenre elég. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el most helyünket. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a gyülekezetet itt a budafoki református templomban, és kívánok mindannyiunknak áldott vasárnapot. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jövő héten még a nyári szüneti menetrendünk él, tehát a heti alkalmak közül egyedül a keddesti bibliaórát tartjuk meg este 6 órától. A többi alkalom előre láthatóan a következő hetekben a gyülekezeti terem felújításának befejeztével fog újraindulni. Hirdetem, hogy a jövő héten fogadjuk itt a gyülekezetünk kertjében bográcsozásra iskolánk első osztályait, az első évfolyam most 4 osztályból áll, úgyhogy keddtől péntekig délután 5 órától várjuk őket ide, és hát várjuk azokat a gyülekezeti tagokat is, akik szeretnének megismerkedni mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel. Nagyszerű alkalom ez erre, és a kaja is finom lesz valószínűleg. Hirdetjük szeretettel, hogy a jövő hétvégén ugye a borfesztivál idején kivonul a gyülekezetünk a Szőlőskert sátorral a Takács Pál térre. A jövő vasárnapi istentiszteletünk itt 10 órától iskolai befogadó istentisztelet lesz a templomban, amelyen az iskola lelkészünk fog szolgálni, és az iskolás gyermekek és szüleik lesznek itt nagy számban. A gyülekezet pedig egyrészt várjuk és ígyük szeretettel őket erre az alkalomra is, aki pedig szeretne a szabad téren együtt lenni a gyülekezettel, őket 10:30-re várjuk a sátorba, a Takács Pál térre, ahol zenés, az ifjúsági zenekarunk szolgálatával végzett zenés istentiszteleten vehetünk részt. A mai napon az igét Gönczi István testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Tegnap tartotta templomunkban az esküvőjét Krausz Nikolett és Bossányi Márton, innen is sok áldást kívánunk az ő közös életünkre. Erre a hétre is javaslunk ima téma javaslatot, imádkozzunk az Isten tiszteleteinkért, konkrétan ezért a kettőért is, hogy szép rendel zajlon, folyjon le a jövő hétvégén, de azért is, hogy az Isten tiszteleteink minél bensőségesebbek, minél inkább a gyülekezet közösségét megjelenítő, azt átélhetővé tevő alkalmak legyenek, mert ez nem magától értetődő. Imádkozzunk ezért, és vegyünk mi is részt mindebben. Tegyünk azért, hogy az Isten tiszteleteink olyanok legyenek, amelyek vonzzák és hívogatják az embereket, a megfáradtakat azért, hogy itt pihenést nyerjenek, azokat, akik terheket hordoznak, azért, hogy itt letehessék majd. Bossányi Márton testvérünk szervezésében szeptember 15-ig... Nem, ez Borsányi és Bossányi Márton volt tegnap az esküvőn. Bossányi Márton testvérünk szervezésében szeptember 15-én 18 órakor ismét egy nagyobb szabású koncert lesz itt a templomunkban, amelyre innen is hívogatunk minden kedves testvérünket. Illetve Márton CD-je az iratterjesztésben továbbra is elérhető. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem a kárpátaljai testvéreink javára való adakozást. Ugye ők azok, akik néha még csak nem is kérnek, de mégis tudjuk jól, hogy várják, és szükségük van arra, hogy adjunk nekik, hogy támogassuk és segítsük őket. Talán a testvérek már gyanút fogtak abból is, hogy a mai hirdetést egyedül mondtam el, hogy a mai nap az nem lesz bizonyos értelmében hétköznapi, és nem egy mai nap egy különleges sok szempontból, és szeretném kérni most Gézát, hogy jöjjön ide ki, Istvánt és Pétert is, hogy ide az úrasztalához, ugyanis ma szeretnénk itt a gyülekezet közösségében is, felköszönteni gondnokunkat.
Itt van Zsuzsa is.
Zsuzsát is várjuk akkor szeretettel. Ha már itt vagy, Zsuzsa, kérlek, gyere, fáradj ki ide hozzánk, gondnokunkat és kedves családját, feleségét, ugyanis a múlt héten ünnepelte Géza a 60. születésnapját, ami egy szép kerek szám. Úgyhogy innen is szeretnénk nagy-nagy szeretettel köszönteni őt. Én egy igét szeretnék olvasni. Ugye a Szentírás többször is felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek. Pál apostol levelei a legtöbbször azzal kezdődnek el, hogy hálát ad a szolgálókért, hálát ad a gyülekezetekért, és olyan jó lenne, hogyha a mi gyülekezetünkben is ez valahogy ki tudna alakulni, hogy hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk értetek, Géza, Zsuzsa és Géza, értetek, családotokért, hálásak legyünk a szolgálattevőkért, és ez nem valamiféle személyi kultusz, hanem tényleg azért itt az Isten tiszteleten belül, az Isten tisztelet keretein belül mondjuk ki ezeket a hálaszavakat, mert hiszük, hogy Istennek vagyunk hálásak, értetek. Köszönjük mindazt, amivel gazdagítotok minket, a gyülekezetet, köszönjük azt a rengeteg fáradozást, azt a sok munkát, áldozatot, amelyet meghoztok ezért a közösségért már hosszú-hosszú évek óta. Köszönjük mindazt, amit ti jelentetek nekünk, és sok áldást kívánunk hosszú-hosszú évekre még, Géza, neked és Zsuzsa, neked és nektek, a ti családotoknak így együtt, a mi közösségünkben is. Isten éltessen benneteket. És akkor most a presbitérium nevében Fóris István presbiter testvérünk köszönti.
Kedves Géza, 60 éves lettél. Hallottam egy ilyen megfogalmazást, hogy Géza belépett a 60-asok klubjába. Hát egy születésnap ezt is jelenti, de én most nem ezzel köszöntelek, hanem azzal köszöntelek, hogy hála és köszönet a mindenható Istennek. Mindazért, amit ez alatt a 60 év alatt kaptál, elértél, részed volt benne, és ezen keresztül pedig a mi gyülekezetünk, a Budafoki Református Gyülekezet kapott. Nem kevés az. Régóta szolgálsz itt ebben a gyülekezetben, 1986-ban költöztetek ide, csatlakoztatok a gyülekezethöz, mi 87-ben, és 1991 táján az akkori lelki pásztorunk, Pásztor János azt mondta, hogy most olyan nagy társadalmi változások vannak, hogy válasszunk meg fiatalokat is a presbiterek közé, és ekkor lettünk presbiterek mindketten, és azóta szolgálunk presbiterekként, azóta szolgálsz egy kis szünette presbiterként. Közben még keresztkomák is lettünk kölcsönösen, majd 2006. január 1-től te vagy a gyülekezet gondnoka. És ez alatt a 11 néhány év alatt hát rengeteg mindent tettél, indítottál el, alakítottál ki a gyülekezetben, kezdve a munkatársi hétvégétől az iskoláig, de én most ezt nem fogom felsorolni, hanem megpróbálok utalni ennek a súlyára. Ezt a feleségem Marika úgy fogalmazta meg, hogy hát ha Géza Kománk mindazt az energiát, lelkesedést, amit a gyülekezeti szolgálatba fektetett, azt az ő saját személyes szakmai karrierjére fordította volna, akkor minimum egy tanszékvezető egyetemi tanár lenne, de biztos, hogy valahol magasabban lenne. Na most te nem ezt választottad. Meghallottad Isten hívószavát, elhívását erre a szolgálatra, és valamilyen oknál fogva ezt a szolgálatot fontosabbnak tartottad, mint a személyi szakmai karrierednek a még magasabb szintre való ívelését. Valamilyen oknál fogva fontosabbnak tartottad, és tartod is. És hát legyen hála és köszönet mindezért Istennek. Áldjon meg téged és a te családodat, a mindenható Isten. És hadd adjam át a gyülekezetnek a ajándékát, mivel nem vagy egyedül, ez egy kétszemélyes üdülési lehetőség. És még hagy közvetítsen Fehér István megjegyzését, hogy számítógépet és okostelefon ne vigyél magadba. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Hát szeretettel köszöntelek kettőtöket. Mivel sokszor beszorítottál Gézést, tudod, hogy nem szeretem a nyilvános szereplést, elhatároztam, most leverek rajtad mindent, de a Lajos prédikációja miatt meggondoltam a dolgot, úgyhogy igyekszem egészen rövid lenni. Az első, hogy egy igét olvasok fel, az apostolok cselekedetéből, egy Pál ige hirdetéséből egy mondat, és mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk az ő fiaiknak, feltámasztván Jézust. Ugye itt a teljes horizont van az ígéretektől egészen a célig, a beteljesedésig, és ez azért fontos, mert ugye Géza azért papgyerek lévén egészbe is gondolkodik. Tehát nem egy-egy könyve a Bibliából, hogy ez most milyen jó, ez az egyik, hanem az egészbe. Ez nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy aki egészbe gondolkodik, azt tud nagy célokat kitűzni. Tehát így a céltudatosság, és ehhez volt bátorsága iskolára, óvodára, mindenre gondolni, hiszen én úgy jöttem ide Budafokra magam, hogy iskolát soha többet nem építek. És emellett pedig kellő erő ezt kivitelezni. És a másik ige, az egészen fontos, ez pedig a Róma 12, ugye, hogy kérlek téged, atyám, fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteletet. Tehát, hogy minden semmit nem ér, ha nincs odaszánás, amit már Fóris István elmondott, viszont van benne egy szó, ami ugye a mérnöknek is szól, hogy a ti okos Isten tiszteletetek, a görögben ez a logiké latrevűje, ugye ezért ez egy igei logika, de mégiscsak logika, hát ez a mérnöknek szól ez az okos Isten tisztelet. És azt is elmondom, hogy az egész itteni pályafutásom azért Gézával összefor, azért egy ilyen odavökést megengedsz, ugye, hogy az egyszer jött a Vajk hozzám, hogy te, hónap beköltözöm hozzád. És hát még Vajk fiam, mégis úgy gondolt, hát azt úgy látszik, hogy a család egy része már úgyis itt lakik nálad. Tehát, igen, hát azért ez bizony azt jelenti, hogy rengeteg időt elvitt, és hát ebben nem lett volna meg a dolgoknak a nagy része, a Géza nem tolja, nyomja ezt, mert én szeretek nagyokat álmodni, és aztán ülni, és várni, hogy majd meg lesz valahogy. Hát ezt szeretném most megköszönni, hiszen én erről a másfél évtizedről, vagy annak kicsit többről nem tudok úgy beszélni, hogy minden, ami abban tényleg érdemleges volt, az minimum együtt, de a legtöbbször a háttérben ez a tolás ott volt, hogy akkor vigyük végig. Ez nagyon fontos, ezt megtanultam végigvinni a dolgokat. Tehát én mindent köszönök, és hát szeretném is akkor húzni az időt, ugye Zsuzsáról is, vagy Zsuzsának annyit mondani, hogy már nem csak itt 2002 óta vagyunk mi kapcsolatban, jól emlékszem rá, amikor még viszonylag én is fiatal voltam, Pesten, teológián, a hitoktatóknál ültem benne és felügyeltem az írásbeli vizsgát, ahol ott egy fiatal, mosolygó szemű asszonyka ott fakított a feladatokkal, ugye, és ezt nekem ott a többi tanár, na azok, igen, az ott az tud. És aztán, ami nekem nagyon fontos volt, személy szerint, hogy ide kerültem, nekem szívügyem volt, hogy legyen lelkigondozás professzionális, és erre éveket vártam, és hát a Zsuzsa is ezt kivárta, és amellett, hogy ezt a lelkigondozást végzi, és intézményesen végzi, személy szerint nekem is nagyon-nagyon sokat segített, különösen nehéz időkben, hogy volt kihez oda menni teljes bizalommal, és átsegített, és föl tudtam állni, érzelmileg is meg tudtam oldani a kérdéseket, úgyhogy mindkettőtöknek ezt szeretném megköszönni. Úgyhogy Géza, én mindent köszönök, Isten áldjon, és Zsuzsának meg annyit, hogy maradjon az, aki eddig volt.
Köszönjük szépen.
Választ? Szabad? Én, ugye ennyit az elmondhatunk, hogy mondta nekem Lajos, hogy jöjjek templomba. Akkor sejtettem, hogy valami lesz. És én is szokás szerint elővettem a Bibliaolvasó kalauzt, és olyan szerencsém van, hogy aktuális ige található. Ugye az a kérdés hangzott el, hogy melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, hajad Izrael az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Szerintem ez a két ige nagyon jól összefoglalja, hogy mivel kéne tölteni az időnket, és ha itt hálát adhatok, akkor elsősorban a szüleimnek, különösen is édesanyámnak szeretném megköszönni azt a útravalót, amit kaptunk. Hiszen már a párválasztásra is ez meghatározó volt, aztán, ahogy a feleségemmel együtt vállaltuk a gyerekeinket és ahhoz kapcsolódó szolgálatokat. És hát nyilván eközben elkövettem hibákat is, ez egész biztos, úgyhogy szeretném megköszönni a segítséget, akiktől kaptunk, és bocsánatot kérni a családomtól, vagy azoktól a gyülekezeti tagoktól, akiket megsértettem, vagy akiknek fájdalmat okoztam. Biztos, hogy nem szándékos volt, de ezen kívül is ez előfordul. És hát szeretném kérni, hogy a jövőbe is segítsetek ebben, hiszen most egy nagyon nehéz tanév előtt állunk, és biztos, hogy ebben lesznek feszültségek, nehézségek, és kérem, hogy ebben is ebbe a egymástnak megbocsátó, az ige hirdetés szerinti szemléletbe álljunk hozzá. Még egyszer köszönöm szépen.
Mielőtt helyet foglalnánk, álljunk fel, és sajnos kevéssé gyakorol, de ősi keresztény szokásunkhoz híven imádkozzunk egymásért, imádkozzunk most konkrétan Gondnok úrért, Gézáért, Zsuzsáért és az ő családjukért, így együtt, közösségben is adjunk hálát értük. Drága mennyei atyánk, hálás a mi szívünk azért a 60 évért, amellyel megajándékoztad Gézát, megajándékoztál benne, rajta keresztül minket is. Köszönjük mindazt a szépet és jót, amellyel elhalmoztad őt élete során. De köszönjük azokat a próbatételeket, nehézségeket is, amelyeket ő ki tudott állni, mert te vele voltál. Köszönjük az ő családját, köszönjük az ő szüleit, köszönjük az ő testvéreit, köszönjük az ő feleségét, Zsuzsát. Köszönjük, hogy egymásra találtak, hogy kitartanak egymás mellett, hogy szeretik egymást, és érezzük azt, hogy te ott vagy. Ott vagy az ő életükben. Köszönjük az ő gyermekeiket, az ő életüket, és mindazt a szolgálatot, mindazt az áldást, amely rajtuk keresztül is gazdagít bennünket, ezt a közösséget. És azért könyörgünk most, hogy te, aki a tenyereden tartod őket, aki elhalmozod őket, maradj meg az ő atyuknak. Légy ott velük, légy ott Gézával az ő nehéz feladataiban, küldetésében. Adj neki örömet a szolgálatban, add, hogy áldás kísérje az ő áldozatvállalásait. Így könyörgünk egész gyülekezetünkért, hogy hadd tudjunk ott állni mellette is, amikor nehézségei vannak, próbatételei vannak, hogy valóban testvéri közösség lehessünk a te kegyelmedből. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Egyetlen hirdetést szeretnék még elmondani. Most, hogy elállt az eső, itt a kemence mellett felállítottunk néhány asztalt, sütemények mellett szeretnék egy kis szeretett vendégséggel is köszönteni Gondnok urat és az ő családját. Hívunk és bátorítunk minden kedves testvért, hogy egy gratulációval, jó kívánsággal jöjjenek oda és köszöntsék Gondnok urat. Hirdetem záró énekünket, mely szintén egy áldáskérés lenne, áldáskérés egymásra, Gondnok úrra és az ő családjára. 134. Zsoltárunkat énekeljük méghozzá olyan módon, hogy az első és a harmadik versszakot énekli a gyülekezet orgonával, és a második versszakot pedig a kórus fogja énekelni. Záró énekünk utána himnuszt énekeljük, és utána pedig Isten áldását fogadjuk. Istennek népe, fogadjátok Isten áldását. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Amen.